eredménysérelt találkozó 2017. június 15-e, 6. elem 14. rész. Esztelenül.
Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, sziasztok! Nincs itt Ernő, ez a rossz hír. Nincs rendes köszöntés, nincs semmi Ernő nélkül igazán. Viszont van egy bejelentés, veszprémiek, figyeljetek, Veszprém és közelében. Kiderült, hogy van egy titkos föld alatti csoport Veszprémben, akik hallgatják az eredményes élet találkozót, és felvették a kapcsolatot Kálmán Ernővel, és ő egy deszantos csapattal jövő hét szombat délután 3-kor berepül Veszprém városába, és maradjunk annyiba, hogy egyenlőre Ernő repül. és a következő a kihívás, hogyha ott vagy a közelben, és érdekel, hogy esetleg személyesen felvegyük a kapcsolatot, akkor írj Ernőnek az ernőkukac@visszavalósághoz.hu e-mail címre. Tehát mondom még egyszer, ernőkukac@visszavalósághoz.hu, és csinálunk néha ilyet. Ez igazából Ernő kiváltsága és az ő nagy szolgálata, hogy ha szeretnél találkozni velünk, akkor ő egy kisebb csapattal, vagy akár egyedül is elmegy és meglátogat. Egyedül nem, csapattal. Oké. És úgyhogy a következő célváros Veszprém. És ezzel a lendülettel, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a felvételt nézi, vagy aki a hanganyagot hallgatja, és hát nyilván titeket itt már üdvözöltelek. Figyeljetek, nagyon jó lesz ma. Ugye legutóbb beígértem, hogy az Életösvényein című sorozatban tovább lépünk, ugye a 6. elemből haladunk tovább a következő felé, és a 4. elemnél tartunk. És nagyon hatásvadász módon azt ígértem, hogy valami olyasmiről fogok beszélni, ami egy ámulatos erőforrás mindannyiunk életében, de amit a legtöbben alul értékelünk, néha el is felejtünk, és ami nélkül az életünk keresztényként, akár úgy, hogy sokat tudunk, akár úgy, hogy jól képzett emberek vagyunk, bölcs emberek, az életünk enélkül mégis lehet tele szükségtelen küszködéssel. Úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, nagyon lelkes vagyok emiatt a téma miatt, és nagyon-nagyon remélem, hogy Isten hogy ad nekünk. Szokott adni? Szokott adni, ugye? Úgyhogy tegyük meg azt, hogy elmondunk egy imát, ez elkerülhetetlen, és ilyenkor tényleg azt csináljuk, tehát amiről mi itt beszélünk, természet feletti. Tehát tényleg természet feletti. Tehát nem arról van szó, hogy az információ, amit kiolvasunk a könyvből, amit a beszélők megosztanak, az önmagában túl sokat segítene az életünkön. Az információ önmagában nem segít túl sokat. Az, amiért az információ fontos, az az, hogy ezek a szavak, amiket kiolvasunk ebből a könyvből, kötnek össze azzal a természetfeletti lényjel, akin az egész életünk múlik, Istennel. És ha ez az összekötés nincs meg, ha ez a kapcsolat Istennel nincs meg, akkor az egész nem több annál, mint ami bármelyik menedzserképzőn vagy személyiségfejlesztő tanfolyamon zajlik. Úgyhogy én szeretném, ha ez több lenne. Úgyhogy hozzuk be ezt a természetfeletti tényezőt, és imádkozzunk. Mit szóltok? Jó gondolat? Mindenható, teremtő Isten, téged szólítunk meg, miattad vagyunk itt, és arra kérünk, hogy szólj hozzánk, hogy érints meg minket, hogy adj nekünk ne csak tudást, ne csak felismerést, hanem életet, erőt, mind azt, ami te vagy, és amit te szánsz nekünk, a gyermekeidnek. Mert nélküled olyanok vagyunk, mint a partra vetett hal. Nélküled olyanok vagyunk, mintha szárnyaszegett madár. Nélküled létezhetünk, de élni-élni nem élhetünk. Téged keresünk, Istenünk. A veled való járást kutatjuk, hozzád ragaszkodunk, benned reménykedünk, te rád támaszkodunk, és ámulatos, ámulatos életet találunk. Úgyhogy adj nekünk ma is, szólj hozzánk mindenkihez, aki itt van, és mindenkihez, aki hallgatja a felvételt, vagy nézi a videót. Légy ott mellette, személyesen, és szolgálj felé. Adj neki, mert a drága nevedben, a názareti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Oké. Galácia 3:1-ből fogunk olvasni. És tanítottam erről nyári konferencián, hol is valahol tanítottam erről. Igen, érsek csanádon. És csak nagyon-nagyon bátorító volt, és nagyon építő, úgyhogy figyeljetek. Galácia 3:1. Ó, esztelen galaták! És itt meg is állok, jó? Ha nem bánjátok. Mert elkezditek bele ringatni magatokat abba a képbe, hogy ez a galatáknak szól. De nem, ez a budapestieknek szól. Az érdieknek, a veszprémieknek, a kecskemétieknek. Ó, esztelen kecskemétiek! Hogy? Te vagy? Ó, ti, ez nekünk szól, értitek? De csak kérlek, és ezt mindig, amikor a tanítást hallod, mindig vedd magadra, kérlek, vedd magadra, ne sértődj meg, de mit ér Isten tanácsa, hogyha mindig lepattan rólad, mint egy golyó, egy páncélról. Azért olvassuk, és azért vagyunk itt, mert szeretnénk, ha Isten minket megérintene, engem megérintene. Úgyhogy én, ó, esztelen Sanyi, így van értelme, így nekem szól. Ó, esztelen galaták. Mondhatná azt is, hogy mondhatná még az esztelent? Bolond. Bugyuta. Hogy? Dinka. Nem hízelgő. Köszönöm, Uram, ezért jöttem. Jöttem, kicsit magas húrokat pengetsz. Sokat engedsz meg magadnak. És Isten azt mondja, hogy igen, mert valami olyan nagyon fontosról szeretnék beszélni, amiről ha lemaradsz, ami mellett, hogyha elmész, akkor nem tudok mást mondani, csak azt, hogy ó, esztelen, ó, kérlek, ne. Ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? És itt halljuk azt, hogy megigézték az esztelen galatákat, ami valami olyasmit jelent, hogy becsapták őket, rászedték őket, elkábították őket. De nem ezt akarom kihangsúlyozni, hanem azt, hogy ők valamiről levették a szemüket. Krisztusról, akit úgy írtak le Pálék a galaták előtt, mintha csak az ő szemük láttára feszítették volna meg. És ez a kulcs gondolat. Tehát az egész intés azzal kezdődik, hogy Krisztus. Értem, Krisztus. Ha őróla leveszed a szemed, akkor mindaz, amit tudsz vagy tudni vélsz, az haszontalanná válik a számodra. Az üressé válik a számodra. Krisztus, amit ő jelent, és ő jelenti szerintem egyrészt a bevégzett munkát, hogy nem rajtad múlik, hogy el van intézve, hogy ki van fizetve, hogy ajándékba kaptad, hogy kegyelemből van, hogy nekem ne beszélj arról, hogy te miért nem vagy jó keresztény, nekem ne beszélj arról, hogy mit rontottál el, nem érdekel, mindenki van fizetve. helyzetileg tökéletes vagy. És igen, az ostobaságunk, az esztelenségünk szükségtelen szenvedést hoz az életünkbe, de Isten elfogadott téged, feltétel nélkül el vagy fogadva, és ebből nem tudsz kiesni. Kérlek, ne veszítsd el ezt szem előtt. Krisztus, Isten meghalt a kereszten azért, hogy te szabad lehess, és az ő halálát remélem a tanítások is, az ige a te szemeid előtt is úgy írta le, mintha csak ott lettél volna. És ha nem, akkor legyen ez az elmélkedésed, akkor legyen ez valami, amivel időt töltesz. Reggel, amikor felkelsz, és van még 10 perced az ágyban, vagy este, amikor lefekszel, és nem találsz, nem jön álom a szemedre, akkor gondolkozz ezen, Jézus Krisztus a kereszten. A mindenható Isten, ahogy félig halálra kínozva, kivégzik egy kínhalállal. Miért történik ez? Ó, a bűnünk miatt, ó, a bűnünk miatt, jaj, elbújok, bűntudatom van. Nem. A szeretete miatt van ott. A szeretete miatt van ott. Mert fontos voltál neki, mert meg akart szabadítani, mert ki akart vásárolni a bűn rabszolgapiacáról. Szabaddá akart tenni, mert kell lesz neki. Miattad van ott. És nem kényszerből, mert valami ostoba isteni szabály zsákutcába kényszerítette, és nem volt már mit csinálni, vállalnia kellett a kereszthalált. Nem. Szabad akaratból, amiért egy szerelmes férfi feleségül vesz egy asszonyt. Nem, egy lányt, és aztán asszony lesz belőle. Mindegy. Értitek? Ez van a középpontban. Minket megígézett valami? Minket megcsalt valami? 1000 dolog igéz meg nap, mint nap. 1000 dolog veszi le a szemünket őróla. Ha más nem a vallás, ha más nem a saját igyekezetünk, a saját törekvésünk arra, hogy megfeleljünk Istennek. Ó, esztelen budapestiek, ó, esztelen érdiek, ó, esztelen eredményes élet találkozó hallgatók. Ó, ti esztelenek. Ki igézett meg titeket? Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének a hallása alapján? Költői kérdés, nem is válaszol rá. Ennyire esztelenek vagytok? Dühöng tovább. Azt mondja, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? És itt ez a kulcs gondolat. Amit lélekben kezdtetek el, fogalmazzunk úgy, hogy szellemben, egy természet feletti cselekedete Istennek, Isten szent szellemének a munkája, amit szellemben kezdtetek el, azaz hallottátok Isten beszédét, üdvösségetek evangéliumát, Efézus 1.12-13, és hívőkké lettetek, eljegyzett, megígért, hogy van? Eljegyzett pecsétjével, hogy van? Üdvösségünk zálogával, a megígért szent szellemmel. Aztán újjászülettünk. Nikodémusnak mondja Jézus. Hogy bizony mondom néked. Ha újjá nem születsz, nem mész be a mennyek országába. Valahogy így. Újjá kell születned. Víztől és vértől. Szellemtől? Sokkal jobb. Víztől és szellemtől. Újjá kell születnünk. Természetes dolog ez? Hallok egy igét, hallok egy kijelentést, egy örömhírt, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, én hiszek benne, és újjá születek, egy új teremtés jön létre. Hogy ez nem az én cselekedeteimből van, Efézus, talán kettő, Efézus 2, hogy nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjen, hanem ez kegyelemből van, hitáltal. És ezt kérdezi, hogy amit szellemben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. És mondjuk a választ kórusban. Igen, mert erre vagyunk behuzalozva. Ez a rutin nekünk. Egész életünkben ezt tanultuk, hogy nekem kell megcsinálnom, hogy teljesítenem kell, hogy bele kell húznom. És tök természetes, hogy ahogy leveszem a szemem Krisztusról, hogy egy kicsit elfelejtem, hogy isteni csodában élek, bizony előszedem magamat, és elkezdem csinálni. Ó, esztelen érdiek, ó, esztelen galaták, ó, esztelen budapestiek, ó, esztelen magyarok, ki igézett meg titeket? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei által, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Megint költői kérdés. Hát nem a törvény cselekedetei alapján, hanem a hit igéjének a hallása alapján. És amiről beszélni szeretnék, az a Szent Szellemnek, Isten harmadik személyének a szolgálata az életünkben. Isten záloga, pecsétje rajtunk, aki a hit pillanatában belénk költözött, és velünk van örökkön örökké, soha el nem hagy minket. A zálog az egy vissza nem járó előleg. Isten önmagát adta nekünk. Nagyon sokan mondják a New Age-es világban, hogy Isten bennem van, de itt arra gondol, hogy ő Isten. És figyelj, ha nem vagy hívő, ha nem hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, akkor a teremtő, mindenható Isten nincs benned. Személyesen nincs. Akkor lesz benned, amikor elfogadod Jézus Krisztus, mint a megváltódat. A hit igéjének a hallása által. Ugye a hit az a meggyőződést jelent, az ige az örömhír, a hír arról, hogy Jézus Krisztus meghalt, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete lehet. Hiszed, és a Szent Szellem belét költözik. De onnantól, és erről akarok beszélni, onnantól Isten személyesen jelen van az életedben. Személyesen jelen van az életedben. Isten ott van veled minden pillanatban. Mindig, mindig, mindig. És úgymond a rendelkezésedre áll. És fogunk erről még beszélni, lesz több tanítás. Most az alapokat szeretném letenni, a megértést adni arra, hogy a rendelkezésedre áll egy erőforrás. És ő nyilván több ennél, de most hadd fogalmazzak így, egy erőforrás, amivel az életedet élheted. Lapozzunk oda János evangéliumában, ahol Jézus megígéri a Szent Szellemet, aki eljön. És az elvileg az utolsó vacsorán mondja, másik pártfogó ígérete. Azt mondja, hogyha 14-15 János evangéliuma. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Okay, ez elég így. Okay, tehát hogy meg fogjuk majd nézni a Szent Szellemnek a pártfogónak a munkáját, de az egyik dolog, amit ő tesz, az, hogy velünk van örökké, hogy velünk van mindvégig. És egy személyes jelenlétet hoz, egy személyes közösséget Istennel, és tesz még valamit, eszünkbe juttat mindent, amit Jézus mondott. A Szent Szellem párhuzamosan beszél az igével. Ő nem a saját útját járja, ő aláveti magát az atyának, akinek aláveti magát Jézus is, és aláveti magát Jézusnak, és ő belőle merít, ő belőle szól. Azt juttatja eszünkbe, amit ő tanított. Úgyhogy amit mondani akarok, az az, ahogy a következő verseket meg fogjuk nézni, látni fogjátok, hogy mindazt, amit a Biblia tanít, azt nem azért mondja, hogy mi a magunk erejéből megtegyük, hanem azért, hogy egy természet feletti életet élve, amelyet a Szent Szellem, hadd fogalmazom így, hogy energizál bennünk, hogy ez a természet feletti élet utat törjön, és ez az élet élje azt az életet, amiről a Biblia beszél. Galácia 2:20, hányszor idéztük, kórusban tudjuk mondani, ez is erről a csodáról beszél, ugye, hogy élek, de bár többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Jó, de Krisztus hogyan él bennem? A Szent Szellem által. Élek, de már többé nem én. Azaz, itt vagyok, járok, kelek és beszélek, de a forrása annak, amivel járok, kelek és beszélek, a forrása annak, ahogy a lelkem működik, ahogyan szeretek, ahogyan érzek, ahogyan gondolkodom, ahogyan cselekszem, annak a forrása már nem én vagyok, hanem Krisztus bennem. Hogyan? A Szent Szellem által. És ez az, amit szeretném, ha felfedeznétek, az egész üzenetnek legyen csak egyetlen egy hazavihető gondolata, hogy nem kell az életet egyedül élnem, nem kell a magam erejére támaszkodnom, nem kell nekem megfelelnem Isten egyetlen elvárásának sem, hanem itt van Isten Szelleme velem, és ő hozzá kiálthatok, ő hozzá fordulhatok, ő benne bízhatok, és élhetek egy természet feletti életet. János 15, a szőlővessző és a szőlőtő. Ugye a szőlővessző nem élhet, ha meg nem marad a szőlőtőn. Ezt értjük, nem? Képzelj el egy szőlővesszőt. Képzelj el egy ágat bármilyen növényről, amit levágnak onnan. Az mit csinál az az ág? Mit csinál? Meghal. Vége? Meghal. Mert az élet a gyökérzeten keresztül a szőlőtőből jön, ő neki önmagában nincs élete. A modern kereszténynek ez a csapdája, ez a nagy becsapottsága, hogy azt gondoljuk, hogy önmagunkban elégséges lények vagyunk. Hogy én csak hallom az igét, nekem csak Isten mondja meg, hogy mit kell csinálni, és én, mint levágott szőlővessző, megteszem. De nem erről szól, nem ez az üzenet. Ez valami olyan, amire Isten haragszik. Ez valami olyan, amire azt mondja, hogy ó, esztelen galaták! Ki igézett meg titeket? Hogy amit lélekben kezdtetek, testben akarjátok befejezni, és ez a testben befejezni, ez nagyjából azt jelenti, hogy önerőből. Amit Isten Szellemének a munkájával kezdtetek el, ami valójában egy csoda volt, ami megtörtént veletek, hogy láttátok Istent, és átadtátok magatokat neki, azt most testben akarjátok befejezni, valahogy úgy, hogy eddig Isten hordozott engem, és mostantól majd én hordozom Istent. Eddig csoda történt velem, most meg majd kiolvasom a passzust, és megteszem, és majd áldást, úgymond fizetséget kapok Istentől. Nem tudom, hogy milyen módokon tudunk megzavarodni, de Isten azt mondja, hogy nem. Egy természet feletti életet kell, hogy éljetek, amit lehetetlen nélkülem élni. Úgyhogy Galácia 5:18. Olvassuk el a 17-et is. Olvassuk el a 16-ot is. Mehetnénk még vissza, csak akkor nagyon hosszú lesz. Intellektiteket lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Ez hányatoknak lesz a kedvenc Biblia verse? Ez olyan kárhoztatónak tűnik, nem? Igen, mert mindent abból a képletből olvasunk, hogy én levágott szőlővesző, meg kell, hogy feleljek Istennek, és itt mondta, hogy egy ilyen elfogadhatatlan, teljesíthetetlen mérce szerint, a lélek szerint kell, hogy éljek, és mindazt, ami meg bennem olyan tök természetes, azt meg nem csinálhatom. Erre vártam egész életemben, hogy végre keresztény lehessek, és így élhessek, ez király. De ezt mondja? Ez nem ezt mondja. Főleg abban az olvasatban, amit az előbb mondtam. Ez mit mond? Azt mondja, hogy lélek szerint éljetek. És a test kívánságait ne teljesítsétek. Én ezt tudnám úgy olvasni, hogy a lélekből jövő erővel, motivációval, energiával éljetek. És ne a testből jövő erővel, motivációval és energiával. A test kívánságai is energizálnak. És most ezeket nem kell feltétlenül bűnös kívánságoknak értelmezni. Fölkelek reggel, felelős férként nekiállok dolgozni. És a testemben van egy erő, az én természetemben van egy erő, amivel én megteszem, amit kell, teljesítem, amit kell, én leszek a nap hőse, és teszem a kötelességemet. Szerintem ez a test kívánságának egy formája. Mert mit kéne mondanom reggel, amikor felkelek? Azt kéne mondanom, hogy ó Uram, nélküled semmire nem vagyok képes. Semmire nem vagyok képes. Értem, köszönöm, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy életet adsz ma. Köszönöm, hogy nem kell keresztül verekednem magam ezen a mai napon sem. Köszönöm, hogy te vagy az Istenem. Nyomorult vagyok, segíts rajtam, nyomorult vagyok. Adj halott, adj gondolatokat, adj erőt, tégy képessé mind arra, ami vár ma rám, és ne csak tégy képessé rá, hanem adj hozzá örömet, szeress közben. Ez az a nap, amit te szereztél, örvendezni és vígadni akarok benne. Uram, nem akarom nélküled élni az életet. Töltsd be engem, kérlek. Töltsd be, Szent Szellem. Azaz, vedd át az uralmat, vedd át a helyet, ölelj meg, szegődj mellém, te energizálj engem, te hajts engem, te motiválj engem, veled akarok járni, nem önmagammal, a testem kívánságaival és elképzeléseivel, mert ez egy nyomorult élet. Ez egy nyomorult élet. És aztán mi, ahogy a Szent Szellem úgymond betölt, rögtön csuhát húz rám, és zárdába rak. Dehogy is egy örömteli, teljes életet élek. Értem, dolgozom is jobban, mint valaha, és örömöm van, és élem azt az életet, amit a világ is kívánna élni, de nem találja. Értitek? Lélek szerint éljetek. Ez ezt jelenti. Ez nem egy parancs a testnek, hogy szedd össze magad végre, mert ennek olvassuk, nem? Hányan olvastátok ennek? Legalábbis eddig, hát mindig ennek olvastam, mindig lapoztam. És utána mondja is, mert a következő vers mondja is. Mert a test kívánsága a lélek ellentör. Két motiváció, két erő egymás ellentör. Te meg ott ülsz és nézed. Ennek te szinte nem is vagy része. Mert te az vagy, aki Róma 7-ben a szíveddel egyetértesz az Úrral. A belső emberedben engedelmeskedni akarsz Istennek, és csak azt a törvényt találod magadban, azt az erőt, azt az energiát, amely közben csak a rosszat tudja tenni. És azzal az erővel, energiával te nem tudsz elbánni, azzal csak egy természet feletti élet tud elbánni. A kérdés az az, hogy te hagyod-e, hogy helyetted harcoljon Isten szelleme, vagy te félrelököd őt, és te akarod megharcolni a harcot. Mert azt látom, hogy a Szent Szellem enged az ember döntésének és szabad akaratának. Meg tudjuk a Szent Szellemet oltani, és meg tudjuk szomorítani, ami valami olyasmit jelent, hogy ő végezné az ő szolgálatát, ő hordozna téged, ő élné az életed benned, de amikor te a döntéseddel, a hozzáállásoddal azt mondod, hogy sicsinjen, ezt én csinálom, majd én, akkor ő megszomorodik, megoltódik visszahúzódik, és azt mondja, hogy hajrá, Sanyi, lássuk, mire jutsz vele. És ő türelmes, kivár 1 évet, 5 évet, 10 évet, amíg el nem jutsz önmagad végére, és azt nem mondod, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. Ó, esztelen galaták! Ó, esztelen! Testben akarnátok befejezni, amit lélekben kezdtetek? Igen! Hát ne tegyétek! Az egy nyomorult élet. Az az élet, ami után egy keresztény, aki 1 évig volt keresztény, 2 évig volt keresztény, 3 évig volt keresztény, megkeseredik, és azt mondja, hogy én ezt próbáltam, de nem működött nekem, és azt kipróbálom, a buddhizmus, tovább megyek. És tudod, mit mondok? Azt mondom, hogy túl erős voltál. Azt mondom, hogy hallottad az üzenetet, de sose adtad meg magad neki. Azt mondom, hogy Istennek meg kell, hogy törjön minket, hogy az ő életének mi helyet adjunk, mert túl erősek vagyunk, mert túl képesek vagyunk, mert a modern ember nem fél a haláltól, a modern ember nem fél az éhségtől, a modern ember nem fél semmitől, mert ő dönti el, hogy mikor süt a nap, és mikor nem, hogy mikor van világos, és mikor sötét. Egyszer benyúlok a hűtőbe, és kiveszem a kaját, minden fölött uralkodok, mindent kézben tartok, alig veszem észre, hogy bármilyen szinten ki is lennék szolgáltatva. De csak tölts el 3 napot az erdőben egy bicskával, és fogod érteni, hogy az, hogy mikor eszel legközelebb, az nem is olyan evidens. És azt gondolom, hogy az egyszerű emberek, a régi emberek, azok félték, ha ismerték Isten, de félték az életet, mert hajszálon múlt a létük mindig. Nekünk már nem. Mi meghíztunk, kövérek és erősek vagyunk. És Istennek meg kell néha engednie, hogy eljussunk önmagunk végére, hogy mi önként helyet adjunk Isten szellemének. Mert ezt mondja, hogy mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a lélek pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ez tökéletes párhuzamban van Róma 7-tel, amit az előbb idéztem is. És itt jön a 18-as vers, és ez az, ahova ki akartam lyukadni, figyeljetek, ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Oké, ez az egyik dolog, amit tennie kéne Isten lelkének. Vezessen minket. És megjegyzem, hogyha vezethet minket, akkor többnyire erőt is adhat nekünk. Mert hogy tudna vezetni, hogyha nem figyelünk rá? Nem? Mi kell ahhoz, hogy Isten szelíd halk hangja vezethessen téged? És komolyan, mi kell hozzá? Szerintem kell hozzá legalább 2 dolog, nagyon leegyszerűsítem. Az első, hogy hajlandó legyél vezetve lenni. Alázat kell hozzá. Mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Legyen meg az én akaratom a mennyben is, amiként megvan itt a földön is. Ezt az embert nehezen vezeti Isten szelleme, mert nem akarja, hogy vezessék. Pont azon hajt, azon teper, hogy Isten végre csinálja meg, amit én akarok, amit ő akar. Igaz? És az imái arról szólnak, hogy ó, Uram, mit tegyek, hogy megáldj engem? Ó, Uram, már leírtam a kívánságlistámat, mit tegyek, hogy végre megcsináld? Ó, Uram, miért nem szeretsz, hogy nem csináld meg a kívánságlistámat? Ó, Uram! És ő azt mondja, hogy ó, fiam, mikor mondod végre azt, hogy legyen meg a te akaratod? Isten akarata. A te életedben is. Hát majd akkor, ha elhiszem, hogy az jobb, mint az enyém. Ez az őszinte válasz. Valójában azt hisszük, hogy ha Isten akaratának átengednék magunkat, akkor egy pillanat alatt Szibériában találnánk magunkat misszionáriusnak. Vagy nem tudom, a legrosszabb forgatókönyv, amit csak el tudsz képzelni magadnak. De nem, ez egy rossz kép, ez egy beteg gondolat. Isten szeret téged, gyengéden szeret, A szíved kívánságai fontosak neki. Ő pontosan tudja, hogy hogyan formált, és miből vagy, és hogy nézel ki. Ő nem fog kihasználni téged. Ő nem fog. Az ő akarata, figyelj, most mondom, írásba is adom, jobb, mint a tiéd. És ő nem csinál sportot abból, hogy felborítsa a napodat, csak, vagy az életedet egyik pillanatra a másikra, csak azért, mert megengedted neki. Tehát amikor Jézus elment vendégségbe valakihez, akkor rögtön felborogatta a bútorokat, és mindent átrakott, és dühöngeni kezdett, és nem tudom. Dehogy is, alázattal, szeliden bement, és elfogadta azt, amit adtak neki. És ő abból építkezett, amit adtak neki. Amit adsz neki, 2 halat és 5 kenyeret, ő abból fogja megetetni a tömeget. Amit van, azt ad neki, de add oda neki. Bízz benne, hogy ha ő vezeti az életedet, jobb helyre fogsz jutni, mint ahova jutnál önmagadban. És az egész élet élvezhetőbb lesz. Úgyhogy ő szeret téged. Legyen meg a te akaratod az én életemben. Jöjjön el a te országod az én életemben. Legyél te az én királyom. És reggel fölkelek, és azt mondom, hogy Uram, adj nekem. És tudod, a nap végén nem az a gondom, hogy rád bíztam magam, aztán jó, megkavartod a napomat, hanem a nap végén pont azt mondom, hogy Uram, olyan gyengéden voltál jelen, szinte észre se vettelek. Ennél többet is csinálhatsz, ennél mélyebben is belenyúlhatsz. Úgy értem, nem félek tőled, nem félek a terveidtől. Vigyél, Uram, menjünk. Vigyél, Uram, légy velem. És aztán ez az első, tehát hogy hajlandó kell, hogy legyek. Mi a második ahhoz, hogy Isten szelleme vezethessen? Nagyon egyszerű dolog, ilyen banális, ugyanolyan, mint az első. Engedelmeskedj, az majd utána jön, az túl nehéz nekem, nagyon messzire már nem mernék menni. Sokkal egyszerűbb. Rábízzuk magunkat, ez nagyon közel van. Én azt mondtam volna, hogy figyelni rá. Tehát egyáltalán figyelni, igen, tehát egyáltalán a rábízni nagyon jó, mert amikor azt mondom, hogy rád bízom magam, akkor figyelek is rád. Mert ugye ahogy valami problémám van, ahogy valami gondom van, ahogy valami erőforrás hiányom van, és rábízom magam az Úrra, hát rögtön azt mondom, na akkor ő ezt hogy oldja meg? Na akkor most mit csinál? Na most mi lesz? Én elengedtem, ő meg megfogta? Megfogta egyáltalán? Most vajon mit mond? És ez az a hozzáállás, ahol én meghallhatom az ő vezetését. És többnyire a vezetése mindig valami az igéből, mindig valami egyszerű. Persze néha ad konkrét tanácsot is, hogy figyelj, ne menj oda, hogy került ki jobbról, vagy várj még. De legtöbbször azt mondja, hogy figyelj, nyugodj meg. Nyugodj meg. Uralkodom, fogom, megfogtam. Csak nyugodj meg. Csak várj rám. És örülj az életnek, szagold meg a rózsákat, és örülj az életnek, várj rám. És persze közben egy normális életet élünk, tehát elmegyünk dolgozni, gondoskodunk a családunkról, és tehát most nem azokhoz beszélek, akik elrugaszkodtak a valóságtól, hanem... Oké. És ezt mondja, ha pedig a lélek vezet titeket, akkor nem vagytok a törvény uralma alatt. Ha a lélek vezet titeket, egy másik rendszerben vagytok. Egy másik életet éltek. Egy másik rendszerben vagytok. Egy másik életet éltek. Egy másik rendszerben vagytok. Egy másik életet éltek. Isten szelleme vezet. Felette vagy a törvénynek. Felette vagy annak, amit mond. Persze, hisz a törvény csak árnyéka a szeretetnek. Isten szelleme pedig a szeretet. Amikor a törvény azt mondja, hogy ne lopj, Isten szelleme nem hogy megállít a lopás előtt, hanem a közelébe se visz, ő azt mondja, hogy ad oda a felső ruhádat, ad oda neki azt, amit van, nem hogy ne vedd el tőle, ami az övé. Egy másik világban élsz. És a rendszer, amely mér téged érvénytelen rád, megmérhetetlen vagy. A törvény ugye egy rendszer, azt mondja, hogy hagyd lássuk a tetteidet! Hagyd lássuk, jó-e? Engem a szellem vezet, engem nem mérhetsz meg. Nem veheted elő a mérőzsinort. Ha előveszed és megméred, nincs mit mérned. Mérhetetlen vagyok. mert a szellem vezet engem. De Ácsi, mert esztelen Galata vagyok, és amit lélekben kezdtem, testben akarom befejezni, és lehet, hogy csak rá akarom nyomni a szellem pecsétjét arra, amit én teszek, az rossz válasz. Efézus 3.16, és azt hiszem, hogy ezzel fejezzük be a mostani alkalmat, és nagyon fogjátok szeretni, ez egy frenetikus írásrész. Efézus 3. Tizennégytől fogjuk olvasni. Figyeljetek, azt mondja, Pál apostol imádkozik, aki az efezusiakért. És ezt mondja, ezért meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Oké, tehát Pál imádkozik. És ezek mindig izgalmas dolgok. Tehát Pál, aki érett, tényleg Isten titkaiba beavatott ember, vajon mit kér azokért, akikkel törődik, akiket szeret? Figyelj, ezt kéri. Adja meg nektek, kicsoda? Hát az Atya, ő hozzá imádkozik, előtte hajtja meg a térdjét. Adja meg nektek a dicsőségének a gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember. Oké? Beszél egy emberről, amely nem a hústest, amely nem a régi ember, hanem a belső ember. A belső ember az, aki kapcsolatban van Istennel, a belső ember az, aki igazából te vagy, a belső ember az, akinek érzései vannak, gondolatai vannak, aki te vagy, a belső ember, hogy erősödjön meg, ezért imádkozik. De mennyire erősödjön meg? Az ő dicsőségének a nagysága szerint, egy természet feletti módon erősödjön meg. Az a valaki, akinek annyi gondja van az érzelmeivel, az a valaki, akinek nehéz döntést hoznia, az a valaki, aki te vagy, Pál ezért imádkozik, hogy az erősödjön meg. Isten dicsőségének a nagysága szerint. És itt az én kérdésem, hogy oké, de hogyan erősödjön meg? Hogy úgy értem, vegyek súlyzókat? Úgy értem, elmélkedjek sokat? Lelki gyakorlatokat csináljak? Mit csináljak? Hogyan fog a te belső embered megerősödni? Hogyan lesz abból a reménytelen küszködésből, amit néha a lelkedben megtapasztalsz, egy sziklaszilárd, kiállással bíró, gerinces embernek az egyszerű megállása? Hiszek és kész. A belső emberem megerősödött. Hogyan fog ez megtörténni? Lemetszett veszőként? Majd a saját erőmből? És nem, itt van a válasz. És ezért is olvassuk ezt a részt, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, hogyan? Az ő lelke által. Isten szent szelleme által. Ő erősíti meg a belső embert. Ő erősíti meg a belső embert. Isten szelleme. És emlékeztek még, amikor a hatodik elem sorozat második eleméről beszéltünk, 2 Korintus 10-ben olvastuk, mert az hadakozásunk fegyverei nem testiek. Ugyanez, ugye itt az elme megújulásáról volt szó, arról, hogy lerombolunk erődítményeket, erősségeket, magaslatokat, amelyek Krisztus ismeretével szembe emeltettek. Olyan csapdákat, olyan hamis gondolatokat lerombolunk az elménkben, amelyek meggyengítenek, amelyek egy kettősséget hoznak, amelyek aláaknázzák a hitünket és a meggyőződéseinket. Fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, de hogyan? Önfegyelemmel? Igen, az is segít, de itt azt mondja, hogy a fegyvereink nem testiek, hanem Isten szerint erősek, vagy erősek Isten kezében erősségek lerombolására. A fegyver, amivel győz az ember az elméjében, az maga Isten, az Isten kezében van. És itt ugyanezt olvastuk, hogy a belső ember megerősödik, az, amelyik hisz Jézusban, az, amelyik kapcsolatban van vele, az, akiknek van kiállása, de hogyan erősödik meg? Isten szelleme által. De hagyom-e? Ez az én imám is. Reggel fölkelek, és azt mondom, hogy ó, Atyám, erősíts meg bennem a belső embert a te szellemed által, vagy reggel úgy kelek, hogy Atyám, ígérem, ma jobban fogok igyekezni. Ugye nem ütsz agyon, mert tegnap se sikerült. Ugye te esztelen Galata vagyok, testben akarom befejezni azt, amit lélekben kezdtem. És csak olvassuk tovább, mert az egész, ami felé ez halad, ez a kulcs, és ez lesz majd a hatodik elem, vagy talán az ötödik, nem tudom, de figyeljetek, rögtön mondja is az imában tovább, hogy Krisztus lakjék a szívetekben hitáltal. Hát persze, minden Krisztusról szól, minden őról szól. És ő hogyan lakik a szívemben? Úgy, hogy tudok róla, úgy, hogy emlékszem rá. Ez a hit, a meggyőződés, emlékszem rá. És itt mondja, figyelj, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység. Álljunk meg. Figyelj, azt a mindenit. Vakok vagyunk és süketek. Gőzünk nincs semmiről, esztelen galaták vagyunk. Azt mondja, hogy a szeretetben meggyökerezve, megalapozva tudjuk felfogni, hogy mi van. Hogy amit Isten mond, annak mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. Nem tudod, amíg nem a szeretetben meggyökerezve gondolkozol. Csak figyelj, amikor a saját erődből élsz, esztelen galataként testből, szerinted van szeretet tudatod? Mit van akkor? Bűntudatod van. Vagy követelőzésed Isten felé. Egy másik világban élsz, a harc világában élsz, az adrenalin világában, a stressz világában, a harcolj vagy menekülj világában, ahol eddig meg kellett felelnem mindennek, és most már Istennek is meg kell felelnem. Ó, persze, Isten szeret, el tudom képzelni, mennyire szeret, hogyha egy olyan életet kell élnem, mint most, hogy reggel fölkelek, és harcolok, és ha nem sikerül, akkor mi atyánkat mondok, és hajbókolok, hogy nehogy agyonüssön, és aztán holnap újra próbálkozhatok, hogy megfeleljek egy lehetetlen elvárásnak, mert lehetetlen a szellem szerint élni. Értitek? Hol vagy ilyenkor szeretve? Hol élsz ilyenkor szeretetben? Egy másik világban élsz. Hanem a csecsemő, akit fölvesz az anyja az ölébe, és eteti, és felneveli, ő érti, hogy szeretik. Ha az, aki feladta a harcot, és rábízza magát, a másikra is a másik hordozza, ő érti, hogy szeretik. Az, aki már nem győzi önerőből, és tényleg rászorul arra, hogy most úgy lesz velem, ahogy a másik dönt, és aztán élek, mert a másik tényleg szeretett. Úgy értem, amikor rábízom magam Isten szellemére, amikor hagyom, hogy ő tusakodjon, amikor ő benne bízom, amikor figyelek a vezetésére, amikor végre feladom a saját életemet esztelen galataként, nem akarom testben befejezni, akkor érthetem meg, hogy mi a szeretet. Akkor gyökerezhetek meg benne. Amikor a belső emberem megerősödött az ő lelke által, és nem a saját erejéből, akkor érthetem meg, hogy mi a hosszúsága, mélysége, magassága, mind annak, ami történik. Addig egy másik pályán vagyok. Azt se tudom, mi történik. Mert keresztény lettem, bár újjászülettem, de nem adtam föl a rendszeremet soha. Nem adtam föl az életemet soha. A saját életemet élem keresztényként, a magam útját járom, a magam kenyerét eszem, a magam erejével élek. Nem tudom, ki vagy te, Isten, olvastam rólad. Talán egy olyan mester vagy, egy olyan szigorú úr, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Mert én úgy érzem, hogy csak beszolgáltatom az aratásomat, csak hozom hozzád. Érted? De ez egy beteg kép, ez csak a te fejedben létezik. Itt az idő megtérni. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Hogy jutunk Isten mindent átfogó teljességére? Hogyan? Úgy, hogy megismerjük az ismeretet meghaladó szeretetét, amit hogy ismersz meg, ha mindig te csinálsz mindent? Hogy ismered meg, hogyha mindig te vagy az, aki fizeted az adót, ő meg az adószedő? Hogy fizeted, hogy ismered meg az ismeretet meghaladó szeretetet, amikor a saját erődből élsz? Csak olvasol róla, csak hírből hallasz felőle, nincs rá szükséged. De amikor rábízod magad, akkor szükséged van rá. Amikor rábízod magad, akkor megéled. Amikor rábízod magad, kiszolgáltatottá válsz, és meglátszik színről színre, hogy az a másik most tényleg szeret, vagy csak mondta is hagy nyomorultul a porba zuhanni. És nem hagy zuhanni. És hűséges. És megismerjük Isten ismeretet meghaladó szeretetét. És figyelj, a befejezés ámulatos, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Oké, hogy tehet meg mindent? Sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Övé a dicsőség. Mert a végén, amikor visszanézünk, akkor azt kérdezzük, na ki csinálta? És a válasz az, hogy Isten szelleme csinálta. Reggel fölkeltem, az ölébe vett és hordozott, amikor gyerek voltam, hordozott, amikor felnőttem, és hordozni fog vénségemig, ő hordoz engem. Kié a dicsőség? Nem az enyém, mert nem én hordoztam. De olyan nagy dolgokat értél el, az életed olyan tökéletes, olyan gazdagságban élsz, úgy értem, irigylünk téged, hogy csináltad? Nem én csináltam, ő csinálta, ő hordoz engem, az ő életét élem, és azt az életet, amit pedig testben élek, az ő belévetett hitben élem, és tudom, hogy szeretett engem, és tudom, hogy önmagát adta értem, és hogyha önmagát odaadta, mi más tartana vissza, nem tart vissza semmit. Merészen élek, kockáztatok, rábízom magam Istenre, rábízom magam Istenre, és élek egy természet feletti életet. Isten szelleme velem van. Isten szelleme bennem van. Isten szelleme energizálja az életemet. Megerősíti a belső embert. Kifejezi Krisztust. Megértem a szeretetet. Fölfekszem a vízre. És a víz visz. És visz. És visz. És nem sokat tudok a magam erejéről, nem sokat tudok a magam bölcsességéről, de azt tudom, hogy a víz visz. És tart. És ölel, és visz, és visz, és egy nagyobb életet élek, mint amit valaha álmodtam volna. Isten életét élem. Ámen, ámen, mennyei atyánk. Arra kérünk, hogy hadd legyünk mi azok az emberek, akiket Isten szelleme vezérel. Akikben a belső ember hatalmasan megerősödik, a te dicsőséged nagysága szerint, a szellem által. Hadd legyünk mi azok az emberek, akikben a lélek tusakodik a test ellen, és mi csak nézzük, és aztán hálásak vagyunk, ahogyan te győzöl helyettünk, ahogy te győzöl bennünk, ahogyan te győzöl felettünk. És miénk a jutalom, miénk az öröm, miénk a hála, miénk az élet. És ha még sohasem fogadtad el Jézus Krisztus, mint a megváltódat, akkor kérlek, fogadd el most. Ez az első lépés. Ő mindent kifizetett. Kifizette a bűneidet, és csak hinned kell ő benne, és örök életed van. Higgy benne. Mondd, hogy elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. És ő készségesen ad neked örök életet, szent szellemet, bölcsességet, erőt, életet, most is mindörökké. Ez volt az imánk a te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Jövő héten, ha minden igaz, találkozunk, és lehet, hogy folytatjuk, meglátjuk.